Utazási magazinunkat hallják, itt a 98.6 Manna FM Családi Manna című műsorában, és újra itt van velem a stúdióban Jurák Zsolt világutazó. Szervusz Zsolt!
Szép jó reggelt kívánok!
No, hát beszéltünk mi már itt az elmúlt hetekben Amerikáról, hiszen nem kevés időt töltöttél ott, de ha jól tudom, és biztos, hogy jól tudom, akkor te Kubában is voltál, az jól is tudod. Most ebben a túrában volt?
Amerikából mentem át, igen, így van. Voltam már korábban is, egy ilyen 10 évvel ezelőtt, akkor is nagyon tetszett, és nagyon megfogott. És
mi az, ami megfogott, mi az, ami tetszett Kubában?
A hangulata. Aha. A hangulata. Tehát annyira hihetetlenül más, és annyira különleges időutazás, hogyha az ember elmegy Kubába, és amikor először voltam Kubában, egy ilyen 12-3 évvel ezelőtt, akkor is fantasztikus volt nekem a hangulata, és az emberek az utcán táncolnak, és énekelnek, és megvan az igazi kubai feeling, és ugye azt gondoltuk, hogy ha már Castro nem lesz közöttünk, akkor ez nagyot és gyökeresen fog változni, és úgy voltam vele, hogy hát most már láttam, voltam, minek menjek vissza, de többször kérték a segítségemet tavaly évben Kubával kapcsolatban, és mindig azt mondtam, hogy ezt azért nem vállalom el, mert 10 évvel ezelőtt voltam, és nincs meg az a friss naprakész tudásom és tapasztalatom, ami ahhoz kell, hogy én segítsek abban, hogy valakinek tényleg a következő utazás, az államutazása legyen Kubával kapcsolatban, és inkább visszamentem, és megnéztem, hogy volt-e valami változás 10 évhez képest, mert így érzem korrektnek, hogy friss információval lehet csak segíteni. Nem.
Nem, ugyanaz van, mint 10 éve.
A legnagyobb változás, ami pozitív lesz, az, hogy amikor voltam, a koktélok minősége, mindig azt mondtam utána, hogy a világon a legrosszabb koktélok Kubában vannak, és az első tapasztalatom alapján tényleg azok is voltak, tehát egy hihetetlen gyenge minőségű koktélokat gyártottak és generáltak annak idején Kubában, ez most nagyon-nagyon megváltozott. Fantasztikus koktélokkal találkoztam lépten nyomon, és bizonyos programok keretén belül szükséges is volt ezeket megkóstolni és leellenőrizni, hogy ezek megfelelnek-e. Én nem vagyok egy nagy ivós, de most a kubai koktélok azok tényleg engem is elvarázsoltak, és visszamentem azokra a helyekre. Uh-huh. Különböző városokban, ahol úgy emlékszem, hogy jó volt a gasztronómia, vagy bármi egyéb történet, és ugyanazok, tehát ugyanonnan folytatódott minden, és ami furcsa volt, hogy tényleg 12-3 év elteltével bizonyos városrészben emlékszem, hogy ott megálltunk, nézelődtünk, és közben egy bácsi lerajzolt, és odaadta a fotót, és ugyanez megtört, a képet, és ugyanez megtörtént
most is. De nyilván pénzt kér utána.
Persze, nyilvánvalóan nem barátságból történik itt semmi, de hogy ugyanezek a dolgok megismétlődtek, és tényleg Havanna, fantasztikus. Most kerestem egy helyi idegenvezetőt, aki tényleg abból az afro-kubai részből jön, ami Havannának a gyöngyszeme, és általában ez a turisták által nem látogatott rész, nem is találkoztunk a turistával, azon a részen mi voltunk, de azt mondom most már, hogy azt a részt meg ahhoz látni kell, hogy megtudjuk, hogy milyen az igazi Kuba, tehát ott elmentünk a helyi pizzériába, és kevesebbe került egy pizza, mint mondjuk egy üveg víz, és valami úgy egyféle sajtot csinálnak csak Kubában, és azzal készítik a pizzát, és borzasztóan büszkék rá. Tehát ott a HACCP eljárás nyilván ismeretlen fogalom, de komolyan szenzációs jó kis pizzát ettünk meg. A frissen facsalt cukornádnak a leve, ami fantasztikusan jó és hűsítő ital ebben a nagy melegben, ami nagyon nagy élmény volt, és megnézni azt a valós életet, ami Havannában zajlik. Ezután az óvárost térképeztük föl, ami egy kemény 3 órás séta igazándiból, de megéri, mert nagyon szép 5 kiemelt tér van, amit érdemes megnézni, és ezen keresztül megismerni, és végig sétálni Havanna óvárosában. Tényleg olyan, mintha visszamentünk volna az időbe, és a napot pedig, ami egy majdnem 12 órás havannai túra volt, egy 2 órás autózással zártuk, ilyen nyitott amerikai autóval mentünk körbe.
Jaj, de jó feeling ez.
Atya úristen, de szenzációs feeling, és amikor mesélte a sofőr, hogy hát igazándiból elég komoly gond az, hogy 1 liter üzemanyaggal a kocsi 4-5 kilométer tud csak elmenni. Ennek megfelelően azért ezek a kirándulások, ezek a programok, amikben ilyen régi amerikai, 50-60 éves amerikai autók vannak, azért ez borsos, tehát azért ki kell nyitni a pénztárcánkat, de abszolút megfizethető, és maga az élmény mindennél kárpótol bennünket, mert tényleg szenzációs. Mint hogyha visszamentünk volna 1950-be, főleg ilyen kocsik mennek az úton, ezek mind idegenforgalmi célra közlekednek, tehát effektíve a turistákat várják, és de ebből szemlélünk szemlélni a várost. Ez valami hihetetlen élmény, tényleg szenzációs. Szenzációs.
Akkor ott is leginkább a turizmusból élnek nyilván, gondolom.
Így van, így van. Most már az amerikai hajók nem járnak, tehát hoztak egy olyan döntést, hogy Amerikában, hogy nem támogatják Kubát még azzal se, hogy oda viszik a luxus hajóval a turistákat. Ez azért ez érződik rajtuk, és panaszkodnak is, hogy nagy a hiány, hogy nem járnak a hajók, de nyilván a turizmusból élnek, abból, hogy megmutassák azokat a kincseket, amik van, és különböző showműsorok el lehet menni, amit érdemes is megnézni. Nyilvánvalóan én is azok közé tartozom, akik imádom a Buena Vista Social Clubot, és ki nem hagytam volna a koncertjüket élőben. Egy klubkoncert vacsorával egybekötve 2,5 óra non-stop zene, non-stop kubai feeling, olyan helyre sikerült a helyi kontaktomnak helyet szerezni, hogy közelebb ültem a legendákhoz, mint hozzád. Fantasztikus élmény volt. Picit tán hosszú is volt a 2,5 óra, de az az élmény, hogy tényleg élő legendák vesznek körbe, és a bácsi letette a botot, és fölment a színpadra, és 20 éves fiatalsággal táncolt, és énekelt óriási szenvedéllyel, majd lement a színpadról, fölvette a botot, és a bácsi elsétált. De a színpadon egy fiatalember volt, ez élteti őket, és hihetetlen hang, hihetetlen körítéssel, olyan hangulatot tudnak teremteni, hogy ez sehol nincs a világon ilyen.
Na, innen folytatjuk a beszélgetést Jurák Zsolt világutazóval, és Kuba a témánk. Folytatjuk a beszélgetést, Jurák Zsolt világutazó a vendégem ebben az órában, és most éppen Kubában vagyunk, mármint, hogy nem Kubában, Zuglóban, de gondolatban mindenképpen valahol Kuba környékén járunk. Azt megtudhattuk már Zsoltól, hogy milyen jó hely, tehát jó hangulatú hely Kuba, tehát érdemes oda elutazni. Én arra lennék kíváncsi, hogy ugye előző adásaim, hogy Amerikáról beszéltünk, ahol például a kávé ihatatlan és nagyon rossz tud lenni. Milyen Kubában, milyen a kubai kávé? Én nagy kávéimádó vagyok, tehát ez most egy kicsit ilyen speciális kérdés részemről.
Hát az érdekes szót használnám rá. Aha. A szállodákban semmi különös. Trinidadban ittam életem legjobb kubai kávéját. Ott a tej az, ami állítólag ez egy igazi tehén tej, és annak még megvan a bukéja is néha, tehát a cappuccinónál ez érződik, úgyhogy inkább célszerű a klasszikus sima kávét kérni, de nem az a kávé, mint mondjuk Vietnámban, ami van, amiért megborondulok, annyira szeretem a vietnámi kávét, de Kubában azért nagy kávéélmény nincsen. Lehet inni kávét, megcsinálják a cappuccinót, de nem lesz meg az a vaf kávéélményed, amit igazán, mint kávérajongó szeretsz.
No, ha már kávénál tartunk, akkor a gasztronómia mi? Tehát volt ott olyan étel, amitől ezt a wow élményt megkaptad?
Mondjuk a homár, tehát árban is nagyon-nagyon jó áron sikerült homár tenni, többször is, és ott tényleg nagyon-nagyon finom volt, meg nagyon sok ételt ők nagyon jó készítenek el, tehát effektív a kubai konyha az nagyon jó. Azokon a helyeken, ahol ettünk ilyen tradicionális helyi ételmekben, a helyi kapcsolatom segített, több mint 8 hónap volt ennek az útnak az előkészítése, mert mindenkinek a fejében jogosan az van, hogy Kuba borzasztóan drága, nagyon magasan tartják az árakat, és én is nagyon sokat dolgoztam azon, hogy egy elérhető áru Kubát rakjak össze magamnak, hogy meg lehessen mindent nézni, de ne olyan árakkal szembesüljön az ember, amiket én is több cégtől lekértem árakat, és kaptam egy 5000-6000 dolláros árat egy 5 napos földi szolgáltatásra, és mondtam, hogy nem akarom megvenni az autót, nem akarok megvenni senkit, csak 5 napig vigyenek engem körbe az útvonalon, amit megadtam. Mondták, hogy ennyibe kerül, ha tetszik, jó, ha nem tetszik, az is jó. Az amerikai turisták megveszik ennyiért is. Ez volt a kontra. Viszonylag kevés iroda van Kubában, most nyitnak egyre többen és többen, és nagyon-nagyon hosszú szondázás volt, nagyon sok céggel beszéltem és egyeztettem, míg megtaláltam azt a céget, aki nagyon szimpatikusnak tűnt és megfelelő hozzáállással bírt is, és ez be is igazolódott. Ők mindenben segítettek, de a legjobb éttermeknek a kiválasztása, és tényleg olyan helyekre vittek el, ami nem turistás hely. Nagyon jókat ettünk, jó árértékarányban ettünk és ittunk. Ez, amit mondtam az előbb, ez a homár, tehát Amerikában annyi pénzért vettem egy szendvicset, mint amennyiért ettem egy egész homárt mondjuk Kubában.
Azért az óriási különbség.
Nem kicsi. Ízélményben is. És tényleg jó főznek, jó fűszereznek, fantasztikus. De még mindig a legolcsóbb rész az étkezésnek, ami még a víznél is olcsóbb körülbelül, hogyha koktélt kérünk az ételekhez. És bizonyos helyeken, például Vinyálezben is voltunk, ami nagyon közel van, egy olyan 180 kilométer. Ha mondjuk egy klasszikus autóval megyünk, akkor 2 óra, hogyha az ilyen régi típusú autóval, ami 50-60 éves autókkal megyünk, akkor több mint 3-3,5 óra is lehet. De az egy ilyen ilyen távon egyszer érdemes elmenni egy ilyen öreg autóval, ami olyan karban van tartva, mint hogyha most jött volna ki a szalomból, tehát tényleg, akiknek ilyen kocsiaik vannak, nagyon megőrzik és nagyon vigyáznak rá. Például ott volt olyan gasztronómiai élmény egy kis vendéglőbe, kívülről néztem, be sem mentem volna, hogy magamtól, de mondta a szervező, hogy csak bízzak benne, és bementem, és a földi paradicsom a másik oldalán gyönyörű kertekre néztünk, és amiket hoztak ételeket, azok is nagyon-nagyon finomak, ízletesek voltak, és könnyedén kifizethetőek. Jellemzően úgy működnek ott a koktélok, hogy kihozzák mondjuk ha egy piña coladát kér az ember, akkor a koktél alapot kihozzák, amit friss kókusztejből, frissen facsart ananászból elkészítik, és utána pedig kihozzák a rumot, hogy akkor önts magadnak, amennyit szeretnél bele. Mert ugye effektíve az a legkisebb költség a rum, ami ebbe belekerül. Úgyhogy nagyon jókat tettünk, és nagyon jókat ittunk Kubában, és ez a Vinyáleszi rész, ez a Vinyáleszi völgy is különlegessége volt az, hogy egy jó koktélt ittam Kubában annak idején, ez egy piña colada volt, és emlékeztem, hogy Vinyáleszben nagyságrendileg, hogy ez hol lehetett, és hát addig mentem, és addig kerestük a helyet, amíg megtaláltam, és ugyanaz a feeling meg volt, az a fantasztikus piña colada alap, és oda kirakta elém az üveget, hogy akkor öntsek bele, amennyit én szeretnék a rumból. Nem szeretem, ha sok van benne, tehát én velem jó járnak, de egyébként ez is egy óriási feeling, és ez is Kubához hozzátartozik, hogy ne csak jókat együnk, hanem mellette jókat ígyunk is elérhető áron.
Kubáról beszélünk, akkor a biztonság ott
milyen? Teljesen rendben van, abszolút.
Tehát nem kell félni.
Még véletlen sem. Az éjszaka kellős közepén is sétáltunk az óvárosban, a belvárosban, abszolút, abszolút, teljesen. Kedves emberek, mosolygós emberek. Nagyon sokszor volt velem olyan Kubában, ugye Amerika után, hogy jött valaki és segített, és mondta, és csinálta. Az meg a fejemben az volt benne, és elnézést kérek a gondolatért is, hogy na, ez majd jön és tartja a markát, és kéri a polvarót. Egyáltalán nem. Egyáltalán nem. És tényleg a segítésről szólt, a jó szándékról szólt, arról szólt, hogy örülünk, hogy itt vagy, hogy nálunk költöd el a pénzed, és segítek neked önzetlenül. Ez volt a tapasztalatom az emberekkel, és ez nagyon jó érzés volt, főleg Amerika után, amikor valaki köszönt nekem, és már várta a borravalót. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó érzés volt, és tényleg fantasztikus élményekkel lettem ilyen szempontból gazdagabb, és nagyon fontos volt, hogy olyan helyiek segítettek, amik nem az a klasszikus csomagtúrákat megvesz az ember, és akkor ott van, és akkor majd lát valamit, hanem tényleg, ahogy korábban Indiától kezdve a félvilágot bejártam, olyan helyi lakosok, olyan helyi idegenvezetők, akik abból a kolóniából származnak és ismerik minden utcasarkot, hogy hol kell jobbra és hol kell balra fordulnunk, hol az, ahol együnk és garantáltan jó lesz, és mindenben segítségünkre állnak, és nem azért, mert azt látják, hogy pénz van nálunk, nem azért, mert boldogok, hogy megmutatják az országokat.
Na, innen folytatjuk a beszélgetést Jurák Zsolt világutazóval, Kuba a témánk, maradjanak velünk. Folytatjuk a beszélgetést Jurák Zsolt világutazó a vendégem ebben az órában, és éppen Kubában járunk, már jó néhány dologról szó esett, az nagyon meglepett és nagyon kellemes meglepetés, hogy mennyire jók az emberek arra felé, tehát hogy
abszolút.
Jó érzés volt és jó élmény. Ha valaki Kubába készül, akkor melyik városokat ajánlod meglátogatni? Nyilván itt is ízlésektől függ, de azért mégis.
Persze, nyilván vannak a kötelező dolgok, amiket meg kell nézni, ugye, hogy beszéltünk róla már korábban Havanna, tehát az kihagyhatatlan, csodálatos hely. Azon kívül, amit mondtam, a Vinyáles völgy, tehát ott meg lehet nézni dohányültetvényeket, meg én is voltam olyan családnál, aki dohánytermesztéssel foglalkoznak, megmutatták, hogyan készül kézzel a szivar.
Na és az hogyan készül? Tényleg, hát a híres kubai szivar?
Így is van, különböző levelekből sodorták össze, elmagyarázták, hogy fiatalabb levél, idősebb levél, és tényleg 30 másodperc alatt megcsinálta a házigazda a kubai szivart. Előttem fantasztikus élmény volt, láttam már korábban is, de ezek azok az élmények, amiket nagyon jó visszakapni még egyszer, és ezért is nagy élmény volt nekem az út, hogy csupa pozitív élmény volt nekem a múltból a Kubában, és megint megkaptam ezt.
A szivarra vissza kell térni. Tehát, hogy mondtad, hogy régi levél, frissebb levél, tehát ezt
nem teszik. Nem, különböző minőségű leveleket raktak össze, és akkor három része szedte a leveleket. Egyébként a Facebook oldalamon fönn van a kis film is róla. Volt egy nagy kupac, amit gyorsan fölgöngyölt, akkor a másik kupacból a leveleket belecsavarta, és a harmadiknak pedig beletette a másik levél kötekből a záró borítását magának a szivarnak, összenyomta kézzel, és a végét levágta, és kész volt a szivar, és lehetett volna szivarozni. Én nem szivarozom, de magának a levélnek is fantasztikus illata van. Fantasztikus volt egy ilyen dohánylevél szállítóban is ott lenni, és test közelből látni ezt, és az ő élményeit is meghallgatni, hogy...
Dohánylevél szállító, az hogyan képzeljük el?
Egy jócska bódé, egy tákolmány, ahol bent lógnak a dohánylevelek, és azt szállítják a szabad, hát nem félig meddig szabad levegőn.
Mennyi ideig szállítanak egyébként ilyen dohányleveleket, azt
több
tudod?
Hónapig, uh-huh. Több hónapig.
No, akkor térjünk vissza oda, hogy még milyen városokat ajánlasz.
Szóval ugye ez a környéken lévő vinyálás, ide mindenképpen el kell menni. Itt megoszlóhatnak a vélemények, hogy most akkor egy úgymond gyorsabb autóval, vagy egy lassabban egyszer érdemes azért kipróbálni az ex-amerikai autókra ezt a hosszabb utat. Azon kívül még, amit mindenképpen Santa Clara, ahol a történelmileg is nevezetes mondjuk maga a város, ott található a síremléke Che Guevarának, amit meg lehet látogatni, a mauzóleumot, van mellette Che Guevara múzeum, ugye Che Guevarát ők nagyon nagy tiszteletben tartják, az argentin születésű férfit, úgyhogy ő nagyon sokat tett a forradalomért, ugye Fidel oldalán is. Igen. Nagyon sok fotót lehet látni, ugye fotózni ott nem lehet, de maga a múzeum is egy érdekes és nagy becsbe van tartva. Santa Clarának az óvárosi része is csodálatos, ott mondjuk nagyon jó kávét lehet inni például.
Na,
ott is.
Az akkor
is
ha megyek, akkor ezt megkeresem.
Santa Clara, mindenképpen mondom a címet, az is egy jó hely ilyen szempontból. Mindenképpen javaslom, illetve hát a klasszikus városok közül nyilvánvalóan el kell menni Cienfuegosba. Ezek ilyen két órás kellemes sétával bejárható, csodálatos óvárosokkal bíró, fantasztikus helyek. Érdemes is időt eltölteni, ott a piacokon sétálni, a parkokat megnézni, a régi típusú házakat megnézni, mindenhol ott is találjuk ezeket az idősebb autókat. Cienfuegosban is van egy kis fantasztikus családi étterem, ahol ebédeltünk, és wow, szenzációsan jó volt.
Közlekedés tekintve egyébként Kuba milyen? Tehát mennyire lehet jól közlekedni?
Hát most, amikor én voltam, akkor nagyon komoly gond volt a dízellel, és nem nagyon volt üzemanyag. Tehát itt többször próbáltak minket nyugtatni, de azért, amikor már hosszú időn keresztül ságában van a műszer, uh-huh. és nincs már benzinünk, és megyünk, majd lesz valami, de mindig megoldották, tehát mindig lett üzemanyag végül is, de többször kannából tankoltak az út mentén, tehát meg volt minden oldva, de itt most nehézségek voltak, nem jöttek meg a tartályhelyek, ahogy szerették volna, ezért buszközlekedés egyáltalán nem volt, úgyhogy az.
És akkor ilyenkor mit választanak a helyi lakosok?
Stoppolnak. Ugye stoppal közlekednek, az állami autóknak föl kell vennie kötelező jelleggel a stopposokat, tehát ez a rendszer ez még megmaradt korábban, de autópálya mellett is simán stoppolnak az emberek. Taxival is lehet közlekedni, de mondjuk az nem annyira olcsó a helyieknek. Egyébként nekünk a mi viszonylatainkhoz képest megfizethető, de az sem olcsó, pontosan amiatt, mert a benzin is maga drága. Tehát effektíve a közlekedés ilyen szempontból nem túlzottan kedvező. Én azt gondolom, hogy oda lehet menni, és ott a helyszínen is lehet bóklászni, és majd lesz valahogy. Ha valakinek sok ideje van, akkor ezt be lehet vállalni, és tényleg relatíven olyan olcsón is meg lehet csinálni Kubát, de azért, ha valaki úgy megy, hogy van két hetem, és szeretné a maximumot kihozni belőle, akkor azért célszerű reszervezni azt, hogy pontosan tudja, hogy honnan, hova fog menni, és kivel, annak érdekében, hogy ne érje csalódás, mert nem úgy működik, mint Amerikában, hogy hívok egy Ubert, vagy a következő vonattal elmegyek, mert ezek a szolgáltatások úgy hiányoznak Kubából. Ha eljutunk A-ba, B-be és C-be, akkor gyönyörű dolgokat fogunk látni, és ahogy mondtam például, ugye Cienfuegos után Trinidadba mentünk, az is egy nagyon-nagyon szép és hangulatos város, érdemes akár ott megszállni egy éjszakára is, különböző szállás lehetőségek vannak, majd mindjárt mesélek erről is, de ez a város is, Trinidad, egy nagyon fontos történelmi óvárossal bíró, kubaiak által is nagyon közkedvelt kiránduló hely, ezt is mindenképpen érdemes megnézni. Ugye a másik oldalon található Santiago de Cuba, oda mindenképpen már repülni kell, vagy hosszasan autózunk.
A hosszasan autózunk, az mennyi lehet?
Egy-két nap.
Az tényleg hosszas, azt hittem, hogy 10 akárhány óra, jó?
Nem.
Akkor inkább repüljenek, igen.
Nem feltétlenül javaslom, én is most azért nem mentem vissza, mert a korábbi emlékeim alapján igazándiból ott a Bacardi gyár és a Santiago de Cuba, a Bacardi családról híres Facundo Bacardinak és testvérének ott van a sírja, de igazándiból ők ugye átvitték a termékeknek a gyártását Puerto Ricóba, uh-huh. és ott van már a Bacardi gyár, tehát ők csak onnan indultak. De van egy nagyon szép erődje a városnak, amiatt nem érdemes ennyit utazni, sokkal inkább ott a környéken, tehát ha van és környékén, amiatt mondjuk egy 5 órás ugarú kört értsünk, érdemes nézelődni, és természetesen nem szabad elfelejteni a tengerparti pihenést sem. Én voltam most Cayo Santa Marián, ami viszonylag egy új üdülője, egy 42 kilométeres út vezet a tenger feledbe, ami már ki lett építve a múltban, és ott is nagyon sok, nagyon szép üdülő szálloda várja a nyaralni vágyókat, de ettől függetlenül, hogy ez egy újabb rész, szerintem még nincs annyira kiépülve, ezért még a tenger érintetlenebb is, mint mondjuk a közhírben álló és nagyon-nagyon népszerű Varadérónak.
No, akkor a szálláshelyekkel folytatjuk zene után, maradjanak velünk. Folytatjuk a beszélgetést, Jurák Zsolt világutazó a vendégem ebben az órában, és Kubában járunk éppen. Nagyon sok mindenről szó esett, szerintem nagyon sok hasznos tanácsot is adtunk a hallgatóinknak. Mi a helyzet a szállásokkal Kubában? Mire figyeljenek a hallgatóink, hogyha valaki éppen oda készül, vagy hogyan működik egyáltalán ez a szállásfoglalás?
Nagyon nagy a szórás, nagyon fontos, hogy alaposan körbejárjuk, hogy mit szeretnénk az elején. Én voltam és láttam olyan szállodát is, ami Havannában van, és 15 euróba került egy éjszaka, két fő részére reggelivel. Kíváncsi voltam, megnéztem, teljesen rendben van, úgy képzeljük el, mint mondjuk a siófoki ezüst vagy aranyparton egy régebbi szociál szállodát, ez pontosan úgy néz ki.
Ez nem túl kellemes.
Nem túl kellemes, de ha nem akarunk sokat költeni, vagy a fiatalok mondjuk utaznak, akkor még mindig kellemesebb, mint mondjuk egy hostelbe megszállni, és viszonylagosan árérték arányban azért ez kedvező. Van az a kategória, ami mondjuk ilyen 40 euró környékén van, az úgynevezett ilyen magánszállás jellegű dolgok, azt is elmentem megnézni. Az óvárosban nagyon tiszta, kulturált szobák, klimatizált szállás lehetősége, tényleg bátran merem ajánlani mindenkinek. Én a biztonságra törekedtem, és egy nemzetközi szállodaláncnak a belvárosi, a város szívében lévő hotelében szálltam meg, ami egy fantasztikus jó szálloda volt, de ha a következő alkalommal fogok utazni, akkor biztos, hogy egy ilyen 40 euró környéki magánszálláson fogok megszállni a helyiekkel együtt. Az is nagy élmény, ahogy most tényleg elmentem, megnéztem, és kíváncsi voltam, hogy mielőtt erről beszélek, akkor tudjam, hogy mi. Nagyon jó helyen vannak, kedvesek, aranyosak, barátságosak, patika tisztaság van. A szálláshelyeken, és tényleg minden kényelmet kérik.
De ezeket a helyieket hogyan találod meg te egyébként? Vagy hogyan találtad meg?
Hát ezért volt 8 hónap, mire az úttal elkészültem, és azt mondtam, hogy akkor most erre elmegyek, hogy mindent fel tudtam térképezni, és áttételeken, segítségekkel, amikor megvolt már az a helyi kontakt, aki nekem fontos volt, hogy ülök az első sorba a Bulna Vissza Social Club koncerten, tehát ez ugyanaz a kategória, vagy hogy találom meg a lehető legjobb helyét.
De azért ez rizikós, mert most egy világ másik végén valakivel tartod a kapcsolatot, hogy te ezt hogyan szűröd le, hogy megfelelő emberrel tárgyalsz-e, beszélsz-e?
Hát beszéltünk telefonon is, kérdést teszek föl, és mivel nem volt a terep ismeretlen számomra, tehát pontosan tudtam, hogy mik a lehetőségek. Az árak, amiket kaptam, azok nagyon jók voltak, tehát ezért egy picit óvatosan bántam a kérdéssel, hogy merre megy, de ritka jó partner kapcsolatot sikerült kiépíteni, és hogyha legközelebb megyek Kubába, akkor biztos, hogy ezzel a céggel fog, és ennek a cégnek a segítségével, és ugye ők segítettek nekem abban, hogy mindent fel tudjak térképezni ilyen szállás kategória vonatkozásában is. Például a vidéki esetekben is én azt javaslom, hogy tényleg nem a szállodák közül érdemes keresni. Alapjában nagy gond, ha valaki el akar csak úgy menni Kubába, vagy most neki meg a Kubának, érdemes megnézni az interneten lévő szállásportálok közül, hol lehet egyáltalán szállást foglalni Kubába. Elárulom, nagyon kevés helyen, és nagyon nagy gond lesz ezt így megtalálni.
De miért?
Hát a helyzet, ez a legtöbb szálláskereső portál az amerikai tulajdonban van. És innentől kezdve ez már válasz is a
válasz,
kérdésre.
Igen, abszolút.
Szóval nem könnyű, de hogyha megtaláljuk a módját és a lehetőséget, akkor fantasztikus lesz. Mondok egy másik példát, ez a Cayo Santa Maria, egy 5 csillagos tengerparti all-inkluzív szálloda, 85 euróba került egy éjszakára. Az a szálloda nem lesz a kedvenceim egyike, 5 csillagos, és mindennek megfelelt, aminek meg kellett felelnie, de nem hozta azt a színvonalat, amit én még egy 5 csillagos szállodától várok. Míg nem mondjuk Varadéróban az az 5 csillagos szálloda, amit ott foglaltam, és all inclusive Aegis Alata Meriá Hotelnek az egyik szállodája, az viszont a csúcsok csúcsa volt minden szempontból, a hozzáadott érték. Én nem szeretem, és mindig is ellene voltam az all-inclusive dolgoknak, és ha tehetem, akkor nem megyek. Itt
valóban,
Kubában,
de miért?
Mert én azt szeretek enni, amit szeretnék enni, és nem azt, amit nekem akarnak adni. Uh-huh. Én, ahogy mindig szoktam mondani, én azt szeretem megnézni, amit egy adott helyen meg kell nézni, igen, és nem azt, amit meg akarnak mutatni. Én azt szeretném inni, amire ingerenciám, és nem azt, amit éppen lehet abban a kategóriában a karszalagért vásárolni, de ez a hotel, ez tudott mindent, ami ahhoz kellett, hogy kellemes legyen az ott tartóz, tartózkodás, és még a kávé is egész jó volt. Tehát nekem is fontos a jó kávé most már, úgyhogy tehát ilyen szempontból az egy csodálatos dolog volt, az a véglet. Tehát az 150 euró volt egy éjszaka két fő részére, de az a véglet. Tehát az már a high-end kategória, az a legmagasabb, de ilyen 100 euró alatt is bőven lehet találni nagyon jó szállást. Ha gyorsan elkezdünk fejszámolni, repülőjegy, szállás, földi szolgáltatás, és ahhoz képest, hogy mi az az ár, ami a fejünkben van az ügyben, hogy mennyiért is láttunk legutoljára egy Kubát, na pont a feléért össze lehet állítani egy kubai utat, úgyhogy úgy jöjjünk haza, hogy sírunk a boldogságtól, és annyira tetszett nekünk, és mikor megyünk legközelebb vissza. És minden meg lesz a fantasztikus tengernek a lágy habjai, a kellemes szellő, a szép fehér homokos tengerpart, a megfizethető jó ízek, a buli, a jó hangulat, azok a koktélok, amik most már igazán ahhoz kellenek, hogy fantasztikus legyen. Még gyorsan visszaálltok a koktélra, bocsánat, de ezt még elmesélem, hogy régen egy mohitót megcsináltak, dobtak bele egy kis mentalevelet, egy kis szóda, egy kis rum, és akkor jó napot kívánok. Most már beleteszi a mohitóba a lime-ot, és már összenyomja a lime-ot, és ugyanúgy minden elkészül, de már megvan a csillogás, és a tetejét még meglocsolja egy kis 7 éves Bacardi rummal, ezzel feldobva magát az italt, és most már azt mondom, hogy az úgy kezdtem a műsort elején, hogy a legrosszabb koktélokat Kubába ittam 10 évvel ezelőtt, na most már ezek a koktélok viszont nagyon ott voltak nemzetközi szinten is.
Tehát akkor ebben fejlődött
mindenképpen. Ebben mindenképpen fejlődtek, ha már az idő az megállt, és árérték arányban tényleg azt mondom, hogy amennyiért Amerikába ittam egy üveg vizet, annyiért a legjobb koktélt megkaptam Kubában, és ez már tényleg nagyon finom volt.
Zsolt, hova utazol legközelebb?
Legközelebb Indiába készülök egy 3 hetes Ayurveda nagyköveti programra. Az a megtiszteltetés érti, az Idegenforgalmi Minisztérium és az Ayurveda Bizottság kiválasztott egy nagyköveti programra, és a világ 30 országából 45 fős delegációnak vagyok az egyik tagja, akinek az a feladata, hogy az Ayurveda fontosságát, az Ayurveda lényegét hirdesse majd a következő évtizedekben. Ezen fogok majd részt venni, és nagyon-nagyon várom, mert az Ayurveda egyébként is nagyon fontos számomra, már meséltem róla korábban, hogy miért. Az a rész, ahol ez Indiában van, az a szívem csücske, most 6. alkalommal térek vissza Keralába, úgyhogy izgatottan várom azt a rengeteg információt, tanulást és tudást, amit magamhoz fogok venni a következő hetekben.
Hát akkor jó utat kívánunk neked, és várunk majd vissza.
Jövök, ígérem. Köszönöm szépen.
Köszönjük
szép
szépen.
Szombatot kívánok.
Kedves hallgatóim, Jurák Zsolt világutazót hallották itt a 98.6 Manna FM-en.